Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet a mai alkalomra választottam, és amelyet János evangéliumában találunk a 15. fejezetben. Az első verstől olvasom Isten igéjét a 8. versig. Ezt hallgassuk meg. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Azt az utat választottam a mai alkalommal, hogy egy kis alapvetés után, amelyben induló sorozatunk második alapkövét tesszük le, egy kis alapvetés után Simon András gondolataiba helyezkedünk bele, és így járjuk körül a tanítványság témakörét. Az ezelőtti alkalommal a Biblia volt a fő témánk, és a mai alkalommal pedig a tanítványságot vizsgáljuk meg közelebbről, tanítványság jellemzőit, használt. Az elmúlt héten a Bibliára, a Szentírásra figyeltünk, Isten üzenetére összpontosítottunk, hogy mit is jelent nekünk a Biblia, ezt kezdtük el, próbáltuk meg fogalmazgatni magunkban. Alapja a hitünknek, alapja az elhivatásunknak, alapja a megtérésünknek. Egy gondolatot még hozzá tennék ehhez. Emlékezzünk rá, mindannyian tanultunk egyháztörténetből, hogy Luther Márton mit mondott a Wormsi Birodalmi Gyűlésen, amikor arra szólították fel, hogy vonja vissza a tanait. Azt mondta, hogy ha az urak meggyőznek engem a Szentírásból, a Bibliából, akkor vissza fogom vonni a tanaimat. De amíg a Szentírás szavai által meg nem győzettetem, addig, mondja Luther a híres mondatot, itt állok, másként nem tehetek. Ha a Biblia szavaival meg nem győznek engem, ilyen fontos a Szentírás, ilyen fontos reformátori elv volt, és a mai napokban is az a szóla scriptura, az az egyedül a Szentírás elve. És most pedig természetesen a bibliai igékre alapozva, a bibliai igéket tovább tanulmányozva, a tanítványságunkban megszólító igéket vesszük sorra. Pontosan 5 ige szerepel itt. 2 már föl is olvastam, az egyik az oltár előtt ige volt a János evangéliumából, az új parancsolat, a szeretet parancsolata, és a másik pedig a szőlőtő és a szőlővessző, Jézus Krisztusunk az igazi szőlőtő, szintén a János evangéliumából. A többi ige, amelyet ehhez a témakörhöz, a mi számunkra tovább gondolásra ajánlanak, egyrészt a Lukács evangéliumából való, másrészt a Máté evangéliumából való, ezeket figyeljük most meg. Lukács 17-ből olvasom Isten igéjét, azt mondja Jézus, ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Aztán ugyanitt a 33. versben, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. És Máté evangéliumában Jézus Krisztusunk így fogalmaz, a tanítvány nem feljebb való a mesterénél. A bibliai igék, amelyeket ma elénk adtak, inkább valamiféleképpen a tanítványságnak a járhatatlan útját hozza elénk, ezek az igék azt mondják el, hogy ki az, aki nem Jézus Krisztus tanítványa. Természetesen ebből az ellentéte is igaz, megmondja azt is, hogy miként lehetünk, miként vagyunk Jézus Krisztus követői és tanítványai. Azt mondja Jézus Krisztusunk, hogy hordoznunk kell a tanítványnak, az ő követőjének hordoznia kell a maga keresztjét. Azt mondja a második igében, hogy le kell mondania a vagyonáról. Illetve azt mondja, hogy a tanítvány nem feljebb való a mesterénél, az ő követőjének egyszer s mint szolgáknak is kell lenniük. Elénk rajzolódik egy rongyos, szegény, kereszt súlya alatt roskadozó szolga tömeg. Azt hiszem, hogy nem vonzó ez a kép egyikünk számára sem. És mégis, hogy az ige igazságát még mélyebben átgondoljuk, mégis igaz minden egyes kijelentés, mégis a magunk életére tudjuk vonatkoztatni. Azt mondhatnánk Jézus szavai alapján, hogy ez egy negatív reklám, senki nem akar ehhez a közösséghez, Krisztus követő közösséghez tartozni, hogyha ilyen sikerrel, idézőjelben mondom a sikert, ilyen sikerrel kecsegtet a Krisztus követése. De ugyanígy ennek az igének a fordítottja is igaz, az ellentéte is igaz. Figyeljünk Jézus szavára, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Majd figyeljünk Jézus szavára, amikor azt mondja a vagyonról, a gazdagságról, hogy az égi madarakra figyeljetek, és a mező liliomaira figyeljetek. Az ég madarai nem vetnek, nem aratnak, és mégis az Isten ad nekünk bőségesen eledelt. A mező liliomai nem kérték ezt a csodálatos ruhát, és mégis az Isten felruházza őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek az égi madárnál és a mező liliomainál? Vagy gondoljunk arra, amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy nem csak az ő tanítványai lehetünk, az ő követői lehetünk, nem csak az ő szolgái lehetünk, hanem egyúttal ezzel az örökösei is lehetünk a mennyei birodalomnak, hiszen azért jött el, hogy a mennyek országát hirdesse számunkra, és ne felejtsük el, hogy ő maga tanított meg minket arra az imádságra, mert minden Isten tiszteleten elmondunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Atyánknak szólíthatjuk a mi teremtő urunkat, mennyei atyánknak, és nagyon sok helyen írja az Új Szövetség, nagyon sok helyen figyel arra az Új Szövetség, hogy nem csak szolgák, nem csak Krisztus követői vagyunk ilyen értelemben, hanem örökösök is, az Isten mennyei birodalmának az örökösei lehetünk. Ilyen nagy adományokban van részünk, ilyen nagy adományokat tudhatunk magunkénak. Nem azért birtokolhatjuk ezeket, mert mi megérdemeltük volna, hanem azért, mert Isten ezt adja nekünk Jézus Krisztuson keresztül. Az utolsó két igében, amelyet János evangéliumából olvastam, és amelyet a mai alkalommal a figyelem középpontjába állítunk, a két ige, a János ige, az az egyik, amelyet az oltár előtt olvastam, másik pedig, amelyet igehirdetési alapigeként olvastam itt. Az új parancsolat igéje, amelyben Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot ad a tanítványoknak, hogy szeressék egymást. Ugyanúgy, ahogy a svájci óra védjegye a pontosság, ugyanúgy gondolhatunk arra, hogy a tanítványoknak pedig a fő jellemzője, Krisztus követés fő központi mondani valója az, hogy szeretetet kapunk az Istentől, Jézus Krisztus által, és szeretetet adhatunk tovább az emberek között. Ó, de sok hiányosságunk van ebben nekünk, Krisztus követőknek. Azt hiszem, mindig, minden nap megvan az önvizsgálat órája, az önvizsgálat perce, amikor ebben, ennek az új parancsolatnak a fényében megvizsgálhatjuk magunkat, és bizony sokszor akár szavakban, akár gondolatban, akár cselekedetben hiányosságot tapasztalunk. A szeretet nem mindig tud kiáradni közöttünk, családjainkban, munkahelyeinken, emberi közösségeinkben. Olyan sokszor mi magunk vagyunk a gátjai ennek a szeretet áramlásnak. De van lehetőségünk arra, hogy újra és újra visszatérjünk az igéhez, visszatérjünk Krisztus elhívó szavához, és visszatérjünk a szeretet forrásához, magához, Istenhez. Másik ige pedig a szőlőtő, amikor Jézus Krisztus önmagát az igazi szőlőtőhöz hasonlítja. Nagyon jó ez a kép, és nagyon sokat mondó ez a kép. A szőlőtő terem jó gyümölcsöt akkor, hogyha minden lehetősége megvan arra, az időjárás jó és a gondozása megfelelő. Ha nem, akkor elvadul, vad szőlővé lesz. Mit is jelent ez a tanítványi életünkben? Azt mondja Jézus, hogy maradjatok meg én bennem, mert én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Ő az, aki metsz, ő az, aki megvéd a fagytól, vagy egyéb természeti veszélyektől. Ő az, aki gondozza az ő szőlőjét. Nekünk semmi más feladatunk nincs, mint Krisztus tanítványainak, hogy maradjunk ott a szőlőtön. Nem tudom, hogy ki volt már, biztos sokan voltunk már úgy, hogy tavasszal elcsodálkoztunk azon, hogy a rügyekben milyen hatalmas nagy élet, milyen hatalmas nagy energiaforrás van. Ugyanígy csodálkozhatunk el akkor, amikor egy-egy szőlőtövet megnézünk, a szőlővesszőkön látjuk azokat az apró, pici rügyeket, amiből aztán augusztusra vagy szeptemberre csodálatos szőlőtermés keletkezik. A szőlőnek nem kell különösebben sokat tennie ezért, hogy ő teremjen, csupán annyit, hogy a rendeltetésének megfelelően az ígérkező gyümölcsöket megérlelje, kiérlelje. Az ígérkező gyümölcsökről, ha gondolkodunk, a tanítványságra vonatkoztatva, természetesen mondhatjuk azt, hogy valójában itt nagyon sok titokról van szó, hiszen mindannyian a magunk életére vonatkoztatva el tudnánk mondani, hogy mi az a fő gyümölcs, amit terem a mi életünk, mi az a fő irányvonal, amiben az Isten vezet minket, mi az a fő cél, amit az Isten elénk ad és el kell érni, ahányan vagyunk, annyiféle út van, és annyiféle cél van előttünk, és annyiféleképpen érhetjük el ezeket a célokat. Mégis, hogyha az igazi gyümölcsökről beszélünk, a tanítványság igazi gyümölcseiről, akkor természetes, hogy elénkbe kerül a bibliai igei üzenete, amikor is a jóságot, a türelmet, a szeretetet, hogy csak hármat említsek ezek közül, ide sorolja a jó gyümölcsök közé. Azt mondja Jézus Krisztusunk, hogy maradjatok meg az igazi szőlőtől. És most pedig a második részben tovább vizsgáljuk a tanítványságot, Simon András szavaival élve az apostolkodást, mik ennek a jellemzői, mi a hatása, illetve mi a tanítványság lényege, ezt fogjuk megfogalmazni, illetve az ő fogalmazását, az ő megfogalmazását fogjuk kölcsönkérni egy kicsit. Simon András arról beszél, hogy kétféle út van, amelyben a tanítvány elindulhat, kétféle út van legalább, hát nyilván több is van, kétféle út van, ami alapján a Krisztus követő megélheti az ő tanítványságát, az ő apostolkodását. Az egyik az, amikor hirdeti az igét, beszél róla másoknak, tanúbizonyságot tesz, a másik pedig a szeretetnek a cselekedete. Így ír. Eredményközpontú világunkban sokakban gyakran felmerül a kérdés, vajon melyik a hatékonyabb apostolkodás? Meggyőző szavakkal, okos tanítással, vagyis komoly felkészültséggel érvelni Krisztus mellett, vagy pedig különösebb magyarázkodás nélkül egyszerűen csak gyakorolni a szeretet cselekedeteit úgy, ahogy az élet elénk hozza. Természetesen nem lehet egyértelmű választ adni erre a kérdésre, hiszen az értelemre ható szóbeli meggyőzés és a szeretet szívre, érzelmekre ható cselekedetei egyáltalán nem zárják ki egymást. Sőt, szükségszerűen egymás kiegészítőiként hatékonyak csak igazán. És ezek után tovább vizsgálja Simon András, hogy hogyan valósulhat meg a szeretet cselekedete. Egyúttal a negatív jellemzőit is előhozza, azokat az utakat, amelytől óvakodnunk kell. Így ír. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a szeretet cselekedeteit látszólag buzgó igyekezettel gyakorlók között mindenki teljes odaadottsággal áldozza fel magát, mert a jóság kívülről csak egyféleképpen látható, tetteinek gyökerei épp úgy eredhetnek menekülésből, gőgből, önigazolásból vagy tüntető alázatból, mint Krisztus iránti elhivatottságból. Elénk hozza tehát a tanítványságnak az útvesztőit is, amikor szeretet cselekedete látszólag valóban az, külső szemlélő számára valóban az, de mégis valami egészen másból ered, itt felsorolja menekülésből, gőgből, önigazolásból vagy tüntető alázatból, mint Krisztus iránti elhivatottságból. Ez a gondolatmenet is, hogyha tovább pörgetjük magunkban, alkalmas az önvizsgálatra, elvisz minket az önvizsgálathoz, miként éljük tanítványságunkat, miként éljük meg a Krisztus követésünket a szeretet cselekedeteiben. De természetesen Isten igéjét hozza elénk az író, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek, el ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Tehát nem a másik szeretett cselekedeteinek a megvizsgálására vagyunk hivatottak, hanem a saját magunkéra. Hogy mi bennünk az alapvető indíték, mi az ok, ami miatt a másikhoz szeretettel fordulunk, és tudunk-e olyan özetlen szeretettel fordulni felé, mint ahogy Jézus Krisztusunk ezt kéri tőlünk, mint ahogy Jézus Krisztus önzetlen, sőt, mi több önfeláldozó szeretettel fordult oda a tanítványai felé, övéi felé, mi felénk. És ezek után a Szentlélek hitet ébresztő és erősítő munkájának a titokzatossága kerül elénk. Válasszuk bármely utat is, egyszer egyik útra lépünk, másszor pedig a másik útra. Egyszer beszélünk és tanúbizonyságot teszünk Krisztus mellett, az emberek között, máskor pedig a szeretet cselekedeteit gyakoroljuk, de el ne felejtsük soha, idézem, a Szentlélek ott fú, ahol akar, működését ésszel fölfogni a legcsillogóbb emberi értelmet is térdre kényszerítő meddő próbálkozás volna. Kár is ezzel kísérletezni. Azt azonban nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy Jézussal való bensőséges kapcsolat nélkül a szavakban csillogó értelem, vagy a csendben munkálkodó szeretet sem lehet igazán hatásos. Mert ez a titok nem a szavakban vagy a tettekben van, hanem a személy átadottságában. Abban a meghatározó felismerésben, hogy minden Jézusért, ő érte, ő benne, és ő általa történik. Ezzel, testvéreim, eljutottunk oda, hogy lehetnek akadozó szavaink, lehetnek olyan cselekedeteink, amikben jót akarunk, de aztán esetleg máshogy sül el, a fontos a személy átadottságában van, abban a meggyőződésben, hogy mindent Jézusért, ő érte, ő benne, és ő általa teszünk és mondunk. Hogyha ez vezérel minket, akkor a Szentlélek áldása lehet a legsutább szeretett cselekedetünkben is, és a legfurcsábban megfogalmazott mondatunkban is, amit szeretettel mondunk. A végén pedig összefoglalva az író az apostoli munka lényegét határozza meg, egyetlen egy pontba sűríti, amely nekünk is segít majd tovább gondolásban. Ezt írja, az apostoli munka lényege a személyes szeretet kisugárzása. a lélektől lélekig érő szeretet meleg áramlása, amelynek hátterében nem a megtérítés, hanem a megajándékozás szándéka áll. A többit pedig Istenre kell bízni. Az Isten szeretete mélységeket feltáró hatalmas titok, amelynek mindenki részese lehet, aki merész ugrással beleveti magát. Erre az ugrásra, erre az első lendületre, erre hívom most a gyülekezetet. Ebben segít nekünk az úrvacsora szentsége, a gyónás, amelyben megvallhatjuk bűneinket, megszabadulhatunk azoktól, Krisztus kereszthalálára tekintve és Krisztus keresztje alá letéve azokat, és a bűnök bocsánata, amelyet megtapasztalhatunk a feloldozásban, elindíthat minket egy új útra. Az úrvacsora szentsége új lendületet adhat nekünk a tanítványságunkban, hogy akár igaz beszéddel, Biblia magyarázattal, Krisztusról szóló tanúbizonysággal, akár a szeretet cselekedeteivel indulunk tovább ezen az úton. Egy legyen nagyon fontos számunkra, hogy a szeretet Istene irányítson minket. A Szentlélek áldása legyen velünk ezen az úton, életünk minden napján. Ő adjon erőt, ő adjon bölcsességet, és ő adjon nekünk lehetőséget arra, hogy meglássuk az utat magunk előtt, meglássuk a feladatunkat, amelyeket Isten akarata szerint el kell végeznünk. Amen.